reggeli személy.
Vatman Tamás, nemzetközi jogász a vendégünk, persze nem úgy nemzetközi, hanem úgy nemzetközi joggal foglalkozik, gondolom ez azt jelenti. Jó reggelt kívánok! Ilyen Európai Uniós dolgokkal kezdhetjük?
Persze, abszolút.
Magyarország tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét, mert maga a megfogalmazás is elég bonyolult.
De oka van, hogy bonyolult, tehát minden szónak jelentősége van.
Mert hogy...
Hát mert nem mindegy, hogy Európai Tanács, vagy Európai Unió Tanácsa, nem mindegy, hogy elnök, vagy elnökség, és ugye soros ráadásul még ez is, ami ugye megint jelentéstartalommal bír.
Igen, bár ez egy másik soros.
Az egy másik soros, de fontos.
Igen, tudom, volt egy fizika könyv, ahol a párhuzamos, és nem tudom, milyen kapcsolás volt, és nem írták le, hogy soros kapcsolás, nem, hogy gond legyen belőle. Ugye azért ez az elnökség, ez inkább egy ilyen adminisztratív funkciónak tűnik, bár ahogy mondani szokták azzal, hogy bizonyos kérdések napirendre tűzését vagy nem tűzését ez a soros elnök ország dönti el, ezzel azért van befolyása, vagy lehet befolyása, akár szakpolitikai, vagy nagyobb politikai kérdésekre is.
Mindenképpen lehet befolyása, ezért is tartják fönt az EU tagállamai a soros elnökségi rendszert, hogy hívhatjuk rotáló elnökségnek, ha egy jobban tetszik. Ugye azt nagyon sokaknak, mindenkinek értenie kell, hogy attól, hogy valamit mi adott esetben, vagy én nem értek, attól annak még valószínűleg van értelme, hogyha azt működtetik és alkalmazzák. És sokan nem értik a soros elnökség lényegét, de mivel valamiért mégiscsak a tagállamok fenntartják, ezért nyilván van valami értelme, amit ők értenek, és ez nem más, mint hogy egy sikeres soros elnökség az adott tagállam számára számos ilyen informális érdekegyeztetési előnyt, lehetőséget nyújt. Ugye az, hogy mit lehet napirendre tűzni, meg mit nem, az egy nyitott kérdés, abban azért az elnöknek nagyon sok beleszólása nem biztos, hogy van, mert a témákat meghatározza az Európai Unió jogalkotási menete. Tehát az, hogy most én megsértődöm, és nem vagyok hajlandó mondjuk migrációs kérdést napirendre venni, az tök mindegy, mert hogyha az Európai Bizottság előterjeszt valamit, olyan migrációs kérdés, és arról tárgyal a parlament és a tanács, akkor ott az elnök, hogyha azt mondaná valaha, hogy már pedig én erről nem tárgyalok, ilyen még nem nagyon volt, de abból hatalmas botrány lenne, mert azt nem ő dönti el. Ott viszont nagyon sokat tud az elnök működni, nagyon sokat tud egy kicsit alakítani a dolgok menetén belül, hogy például egyes tagállami álláspontoknak hogy mennyi teret ad, a vitákban hogy organizálja a felszólalókat, a megszólalásokra hogy ad lehetőséget, milyen módosítókat hogyan enged be a vitába. Tehát nagyon-nagyon sok apróság, ami a munkaszervezés oldalán jelentkező lehetőség a soros elnökséget ellátó államnál, és itt van egy ilyen, olyan érdekérvényesítési lehetőség, amit általában egy sikeres elnökség végén azt az érintett elnökséget lebonyolító tagállam egyfajta ilyen politikai szívességkártyáként tudja bentartani a talomban. Az az állam, akinek ő valamit egy kicsit jót tett valamivel, az hálás lesz később. Lehet, hogy egy teljesen más témában, hogy konkrét történelmi példát mondjak, 2008-ban a sikeresnek ítélt szlovén elnökség után jelentette be nyilvánosan Szlovénia, hogy ő majd a 2011 őszén, tehát 3 évvel később, esedékes ENSZ biztonsági tanácsi választáson szeretne biztonsági tanács nem állandó tagnak indulni, és az Európai Uniós tagállamok politikai támogatását a majd 3 évvel későbbi választásra ott akarta stabilizálni magának, és ennek volt természetesen egy magyar kapcsolódása is, hiszen 2011 első felében volt a magyar soros elnökség, és ugyanebben a 11 őszi választáson Magyarország is ugyanezért a posztért indulni akart, indult is, és ugye az volt a magyar stratégia akkor, hogy most a szlovénok örülhetnek maguknak, de a 11 tavaszi magyar soros elnökség majd sokkal jobb lesz, és akkor ott elnyújjuk az összes támogatást Szlovéniától. Ez nem jött be, ez egy másik kérdés, de azért mondtam ezt most el,
hogy világos. Csak, hogy nekem az a kedvenc példám, lehet, hogy ez csak egy anekdota, hogy valamilyen nagy tengeri halászatról szóló vitában Csehország kimellé állt, az egy nagyon fontos kérdés volt, és valami viszonosságért volt, miközben Csehországnak a tengeri halászatban viszonylag kevés érdekeltsége volt.
Hát annak idején pár évvel ezelőtt emlékszem, hogy volt sajtóhír, hogy a kormány hány 100 000 forintot költött arra, hogy a magyar külügyminisztérium, akkor még talán nem külügyi és külgazdasági, csak simán külügyminisztérium, de itt már lehet, hogy tévedek, hogy a külügyminisztérium képviseletében egy-két diplomata kimenjen, azt hiszem Japánban a nemzetközi bálnavadászati konferenciára. És akkor a valamelyik ellenzéki sajtótermékben ezt meg is írták, hogy hát micsoda hülyeség, meg szokásos, hogy nyilván a kormány csinálja, tehát rossz, tehát egyértelmű. És akkor emlékszem, hogy egy párakkali vitába keveredtem, amikor azt mondtam, hogy nem, higgyetek el, hogy ez a pár százezer forint ráfordítás valószínűleg a magyar külpolitika történet leghasznosabb ráfordítása, mert egyébként szotyola, tehát összességében nem nagy pénz, néhány diplomatát kiküldni valahova, gyakorlatilag viszont most legyünk őszinték, Magyarországnak a bálnavadászatban mennyi érdeke van? Mindenki tudja, hogy nem sok, mert nem vagyunk Pokorni Zoltánok, aki ugye a balneológiáról nem tudta, mit jelent, és akkor erről gondolta, hogy ő majd szakért, hogy az nekünk nem kell, ugye ez a
fürdőhelyekkel foglalkozó, mindegy. Nem a bálnák.
Nem baj, neki ehhez nem kell érteni, azért politikus. És mert hogy kimegy egy magyar diplomata, van élő kapcsolat, benne vagyunk ezekben a szervezetekben, viszont a bálnavadászat témában olyan kevéssé jelentős államok rúgdossák egymást éjjel-nappal, mint Norvégia és Japán, meg ne agyisten Ausztrália. Szóval itt azért, és le tudom, hogy egyesek ezt nem szeretik a politikában, de a külpolitika nettó erről szól, ez a mindenki macája játék, tehát adott esetben amellé az érdek mellé áll egy állam, amelyik érdek a legjobban fizet. Ahol legjobb valami alkut meg lehet kötni. Ez a külpolitika. A külpolitika ritkán szól elvekről, meg varázslatról, különösen nem egy olyan viszonylag kicsi és viszonylag csóró állam esetében, mint Magyarország. De itt is egy fontos dolog, ahol nincs egy államnak külpolitikai saját érdeke, ott tud érdekérvényesítésben másnak segíteni, és akkor ott érdemes igazán jelen lenni azokban a kérdésekben.
Mert majd valami más neki nem fontos kérdésben viszonozza. Világos. Mikor már ugye lehetett látni, hogy Magyarország lesz ez a rotációs elnök, vagy a soros elnök, sokszor szóba került, hogy mert Magyarország annyiszor beakasztott az Európai Uniónak, nem lehetne ezt valahogy kijátszani, vagy hogy ne legyen. És most újra ez előkerült, egyrészt megjelentek sajtóhírek, hogy az Európai Uniós nagykövetek erről fognak tárgyalni, másrészt most olvastam egy elemzést Hegedűs Dánieltől, akinek van is egy technikai megoldása, és esetleg nyilván ez egy politikai döntés, hogy Magyarország mégse legyen olyan nagyon sokáig az Európai Unió bizottságának a soros elnöke. A tanácsának a soros elnöke.
Vannak ilyen ötletek, ezek többnyire politikai indítatású. Nem véletlen, hogy ezeknek az ötleteknek a nagy többsége általában az Európai Parlament irányából érkezik. Abból az Európai Parlamentből, aminek egyébként semmi köze hozzá, hogy a tanács hogy elnökli saját magát.
Ugye a tanácson a tagállamok vezetői vannak.
Majdnem. A tanács ugye dupla identitás, van az Európai Tanács, és van az Európai Unió Tanácsa. Ugye, amit Európai Tanácsnak hívunk, ott vannak az állam és kormányfők, és annak van saját elnöke.
Igen.
Ugye Charles Michel, igen, az Európai, igen, Tanács elnöke. Az Európai Unió Tanácsa, aminek soros elnöksége van, ott az adott tagállamokból az adott miniszterek ülnek 10 különböző formációban. A legtöbb formális döntés a tanácsban, nem pedig az Európai Tanácsban születik. Mindazonáltal az Európai Tanács azért nagyon fontos, mert azért mégiscsak a főnökök ott ülnek össze. És ugye, hogyha mondjuk Orbán Viktor megállapodik valamiben a többi a uniós miniszterelnökkel, akkor azért az várható, hogy akkor a tanácsban az ő minisztere nem fog az ellen szavazni, amiben a miniszterelnökök megállapodnak. Hát meg lehet csinálni azt egyszer. Ezért mert utána kirúgják a minisztert. Tehát ezért nem szokott ez általában megtörténni, de formálisan a legtöbb döntést azt a tanácsban a miniszterekkel, hogy meghozzák. Az Európai Tanács, európai csúcsok, ezek gyakran informálisak, tehát ilyenkor van az, emlékszik, mi mindenki tavaly decemberben, novemberben, decemberben Orbán Viktor kiment kávézni az európai csúcson. Ment volna ő magától is teljesen, de teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem lesz vétó. Én előtte egy nappal el is mondtam, hogy interjúban meg is jelent, hogy miért nem lesz vétó, tehát semmi meglepő nem volt benne. És ott ugye az történt, hogy egyébként formálisan azon az Európai Tanácsülésen nem is volt szavazás. Tehát ami ott történt, az jogilag nem szavazás volt, mert az adott kérdésből a tanácsnak, nem pedig az Európai Tanácsnak kell döntenie. Tehát Orbán Viktor még akár bent is maradhatott volna, meg még akár vétózhatott is volna, jogilag az nem számított volna semmit, mert ugye az számít, amikor később a külügyminiszterek tanácsában született meg a formális döntés. Most nyilván, hogyha Orbán Viktor azt mondja Szijjártó Péternek, hogy Petike nemmel fog szavazni, akkor Petike nemmel fog szavazni, tehát nem kérdés.
Ez a Petike?
De ennek ellenére ugye a lényeg az, hogy a formális szavazások ott vannak, és ezért nagyon fontos a soros elnökség. Mert ugye az, hogy a miniszterelnökök, állam és kormányfők, ott, ahol elnök van, Franciaország, ott ugye ő van jelen. Ugye a nagyfőnökök mivel, hogyan állapodnak meg egymással, az egy viszonylag könnyen kezelhető informális folyamat. Leülnek, megbeszélik. De ugye az, hogy a jogalkotási kérdésben például, ahol nagyon sok, mondjuk van egy 200 cikkből álló rendelet tervezett, amíg az végigmegy azon, hogy a tanácsban az összes tagállam megfelelően megrágja. Ennek ugye van egy nagyon hosszú folyamata, amiről jellemzően a közvélemény nem tud, nem is kell, hogy tudjon, mert baromi unalmas. Ugye szokták mondani, hogy nem szabad tudni, hogy hogy készül a kolbász meg a törvény. Ez ugyanez. Itt azért ennek a munkának a koordinálása a soros elnökség feladata, ami nem egy politikai feladat. Tehát én ezt mindig mosolygok rajta, amikor a különböző soros elnökségek megfogalmaznak ilyen elnökségi prioritásokat, de igazából nem a soros elnökség dönti el, hogy mik a prioritások, hanem az uniós jogalkotást, aki diktálja, általában ugye az Európai Bizottság, mert ő adja a javaslatokat, ő teszi le az asztalra a tervezeteket. Na most mielőtt valaki a brüsszeli bürokráciától megjedne, azért megmondom, hogy a bizottság nem magától találja ki, hogy mi az, hanem a bizottság elnöke részt vesz az európai csúcsokon, tehát neki előre mindig megmondják a nagyfőnökök, hogy figyelj, a következő egy évben, öt évben a következő prioritások vannak, és akkor a bizottság elnöke saját legjobban beismert érdekében azt követi, és annak alapján alakítja azt, hogy milyen irányba menjen az uniós jogalkotás, mert ugye aztán a folyamat végén a miniszterekkel, hogy elfogadják a tanácsban, párhuzamosan az Európai Parlamenttel. Tehát az Európai Unió tanácsának soros elnökségével kapcsolatban, amikor a parlament megszólal, akkor ez egy kicsit ilyen szórakoztató elem, meg a szórakoztató munkásságuk része az európai parlamenti képviselőknek. Persze, a politikai álláspontként
minden
fontos.
Minden parlament a maga módján, persze, a politikai
álláspontként fontos, de ez nem meghatározó. Mindazonáltal, mivel a parlament egy közvetlenül megválasztott politikusokkal működő intézmény, ezért teljesen természetes, hogy van álláspontja, különösen az egyes parlamenti képviselőknek van álláspontjuk, de ez nagyon ritkán üt át egy az egybe a többi uniós intézmény működésébe.
Szerintem azért az, hogy egyáltalán szóba kerül, hogy elvenni az, nem odaadni ezt az elnökséget akármilyen, de hát mégiscsak azért ez valami. Tehát nem odaadni, vagy ha már ott van, akkor hogyan lehet visszavenni, és ez nem független az elmúlt napok Orbáni külpolitikai utazásaitól sem. Hát azért ez sok mindent elmond a dolgokról, mert felteszem se a korábbi magyar elnökségnél, se az előbb idézett szlovén elnökségnél, azért senkinek eszébe nem jutott, hogy lehet-e elnök, mert most ő kerül sorba, nem, vagy visszaveszik.
Ez minőségében egy új jelenség volt ugye az elmúlt néhány hónapban, amikor ez fölmerült, hogy a magyar soros elnökséggel valamit kéne csinálni. Elvenni, átszervezni. Ugye első körben az volt, hogy elvenni, csak ugye aztán rájött mindenki, hogy az a jelenlegi alapító szerződés környezetben, jogszabályi környezetben az nem működik, hogy akkor esetleg átrendezni. Ezt a tanács megteheti, tehát az erre van lehetőség, ezt a tanács megteheti, hogy átszervezi. Csak hát itt megint szembe jött a politika, meg a realitások. Nevezetesen az, hogy azzal kezdtük ezt a beszélgetést, miért is jó a soros elnökséget nyújtó államnak, hogy van ilyen, hogy itt megvannak a maga kis mindenkinek a saját is érdekérvényesítési lehetőségei. Na itt jön a probléma, hogy ez a fél év, szervezzük át a soros elnökséget, meg lehet csinálni, csak senki nem akarta ezt a fél évet. Tehát ez a fél év, mint soros elnökség, Nem akarok nagy szavakkal dobálózni, de nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a fél év, amiben most benne vagyunk július 1-jel, idén augusztus, december 31-ig, hát ez egy hulla fél év, ez egy halott fél év.
A választások miatt.
Az elkövetkező hónapokban az Európai Uniós intézmények, beleértve a bizottságot is, azzal lesznek elfoglalva, hogy saját magukat kitalálják, meg összerakják, meg újraépítsék. Nem lesz uniós jogalkotási folyamatok, amiket koordinálni kell, És ennek megfelelően nem lesznek olyan helyzetek, amikor politikai szívességkártyákat lehet kiadni. Senkinek nem kell ez a fél év.
Ez véletlenül jutott Magyarországra, igen. Tehát hogy az ABC rend, vagy nem tudom, hogy megy.
Én azt gondolom,
tehát,
hogy
ez
amikor,
tök véletlen, hogy ez
én azt gondolom, hogy amikor a mostani rotációs rendszer 2030-ben pedig ki lett találva, akkor szerintem ez nem lett végig gondolva előre. Szeretem a konteókat, de azt gondolom, hogy ez ennyire így nem volt kitalálva, már csak azért is, mert amikor ez a mostani rotációs rendszer időzítés ki lett találva, akkor még a magyar államnak, meg a magyar kormánynak a megítélése nem úgy nézett ki, mint most.
Egyébként érdekes, amit mondott, hogy kivállalná el egy ilyen nem értékelhető fél évet, hogy amit az előbb már idéztem, a Hegedűs Dániel féle megoldást, ott ugye az szerepel, hogy Lengyelország lesz a következő december 31-től, de hozzák előre az ő kezdését mondjuk szeptember 1-re, és akkor ugye nem érdekes, hogy ez a 3 hónap, vagy szeptember, oké, november, de az még 4 hónap is ráadásul. Az a 4 hónap nem olyan izgalmas, mert ugye ott van hozzá az a fél év, ami amúgy is lett volna, és hogy állítólag egy többségi szavazással elven erről lehetne dönteni, és egyébként
lehetne, igen.
Majdnem biztos vagyok benne, hogy nem fognak, mert ahogy elnézem az Európai Unió mozgását, hát a mamutok is ezért haltak ki.
Nem, ugye a igen, ez egy másik dolog, hogy mindig arról beszélünk, hogy az Európai Unió mit csinál, mit akar, hogyan. Ezt verjük ki a fejünkből a legtöbb esetben, nincs ilyen. Tagállamok vannak. És itt, amikor ilyen döntés van, vagy lenne, nyilván a lengyelek prüszkölnének ellene. Mert őnekik se kell ez a hullafél év, tehát legyünk őszintén.
Hát 3 hónap, és még ők megkapják a 6-ot hozzá.
Na, az egy másik kérdés, de itt jön az, hogy az egyes tagállamok, és ez a válasz arra a kérdésre is, hogy miért nem hasít annyira az a 7. cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben, mint amire páran számítottak mondjuk még 18-ban, de azért a tagállamok mindig egy picit úgy vannak, és amikor gondolkodnak ilyen döntéseken, azért a tagállamok, de mindig minden tagállam, minden állam valahogy én központúan gondolkodik, és nem azt mondom, hogy minden tagállam arra készül, hogy egyszer majd valamikor egy ilyen Orbáni jellegű rendszert akar bevezetni, mert nem akar, de ez olyan, mint a spanyol inkvizíció, arra se számít senki, csak aztán megjelenik. De a tagállamok úgy vannak ezzel egy kicsit, hogy azért okoz némi ijedelmet a minden tagállamnál az a gondolat, hogy az Európai Unió hirtelen tényleg ilyen föderális államként elkezd tényleg a szuverenitásba, a végnyugba ható kérdésekbe belemarni. Ettől azért az legtöbb tagállam még akkor is óckodik egy kicsit, hogyha ezt nyilvánosan soha nem fogja bevallani. Mert ez egy politikai, mély politikai kérdés. És éppen ezért, amikor mondjuk a Magyarországgal, a magyar kormánnyal kapcsolatos jogállami kritikáknál kicsit úgy, hogy is mondjam, megcsúsznak a tollak, és mondjuk elhangoznak olyan érvek, meg gondolatok, meg ötletek, amik nem teljesen megalapozottak, akkor azok mindazt a veszélyt hordozzák magukban, és én azért nem örülök, amikor ilyesmi történik, mert az visszaüthet. És a bizottság magatartásán, az Európai Bizottság magatartásán, a brüsszeli bürokrácia, amikor tényleg egy profizmus van ott sok szempontból, időnként ez a húz meg erez meg fékekkel való játék, ez pont azért van, mert hogyha valaki nagyon jól érzi ezt a veszélyt, akkor az az Európai Bizottság, tök mindegy, hogy ki az elnöke, tök mindegy, hogy kik a biztosok, amikor például a magyar államnak ugye tavaly visszaengedtek egy 10 milliárdot az általuk felfüggesztett pénzösszegekből. Ott azt hiszem a Didier biztos volt, aki erről nyilatkozott, és nem tudom, hogy direkt, vagy véletlenül, de elbökte azt egy sajtótájékoztatón, hogy hát attól féltek, hogy esetleg Orbán bepereli őket. Ugye ott az történt azoknál a pénzeknél, hogy a bizottságnak volt felhatalmazása bizonyos fajta felfüggesztésekre, visszatartásokra. És azoknál a pénzösszegeknél, ott azokat a pénzeket már szépen lassan úgy érezte a bizottság, hogy fogy ki az a jogalap, amivel ő visszatarthatja. Próbálta eladni az ötletet a tanácsban, a tagállamoknak, hogy a kondicionalitási eljárásba, az új jogállamisági eljárásba vegyük át, és ott függesszétek fel ugyanezeket a pénzeket. Csak ezt valamiért a tagállamok jelentős része nem akarta. És erre a bizottság akkor azt mondta, hogy ja jó, hát akkor én ezt elengedtem. És akkor mondta, hogy akkor ezt a 10 milliárdot visszaadjuk. Persze, a igazsághoz hozzátartozik, ezek többnyire olyan pénzek, amik ugye már utófinanszírozásos dolgok. Tehát itt a bizottság tudta, mire adja a pénzt, tehát ebből a szempontból rendben volt. De ő nem akarta tovább vállalni azt a kockázatot, mert hogyha azt mondja Orbán Viktor meg a magyar kormány, hogy na de végrehajtottuk az igazságügyi reformot, és akkor leteszik az asztalra azt a papírt, hogy akkor ők ezt a jogszabályt elfogadták, ezt elfogadták, és ezzel elsétálnak Luxemburgba, az Európai Unió bíróságára, és beperlik a bizottságot, mondjuk akár egy mulasztási keresettel, vagy bármi egyébbel, az politikailag nagyon-nagyon nagy baj lenne, hogy Orbán Viktor valaha pert nyerne a Luxemburgi Európai Unió bíróságán a bizottsággal
szemben. Bár speciál az a Luxemburgi Bíróság alaposan megnézni a magyar igazságügyi reformot, akkor Orbán Viktor nem nyerhetne.
Ez egy érdemi tartalmi kérdés, és az Európai Bizottság akkor is ott úgy döntött, hogy ő ebbe talán nem, ezt a kockázatot nem vállalja föl. Mert rossz hírem van azoknak, akik nem örülnek az ilyennek. A Luxemburgi Bíróság ezért mindig hajlik függetlenül működni. Tehát tényleg úgy működik, hogy van egy függetlenség a bíróságnak, ami egyébként az elmúlt években okozott meglepetéseket. Csak konkrét példát mondjak azért, hogy mindenki nézett egy viszonylag nagyot, amikor a Luxemburgi Európai Unió Bírósága jó pár hónappal ezelőtt nem sokkal érdekes módon, de nem akarok konteózni, nem sokkal a Prigozsin lázadás előtt, ugye azt tudjuk, igen, hogy mi volt, nem sokkal azelőtt levette az Európai Uniós szankciós listáról Prigozsinnak az anyját, mondván, hogy hát őnek is semmi dolga meg bűne nincsen, csak annyi, hogy a nevén van Prigozsin néhány cége, hát ez azért nem olyan komoly dolog. Ami nyilván nagyon vicces, és utólag, amikor kitört a Prigozsin lázadás, utána nem sokkal, akkor egy kicsit én néztem is, hogy itt van-e valami összefüggés, remélem, hogy nincs, de akkor nagyon sokan meglepődtek szakmán belül is ezen a döntésen. A Luxemburgi Bíróság így döntött, kész, azt tud még meglepetéseket okozni.
Hát igen, Latman Tamás nemzetközi jogász a vendégünk. Nyilván, mint minden példa, ez sem teljesen írja le a helyzetet, de van egy olyan jellege a magyar kormány, vagy az Orbán kormány viselkedésének, amikor az autók állnak sorba, hogy kanyarodjanak, és akkor jön egy autó, még nem áll be a sorba a kanyarodó sávba, tudát, káromkodik az öklétráza, beáll a sor elején, és azt mondja a csajnak mellette a sofőr, hogy látod, anyukám, ezek a sok hülyék itt mind sorba álltak. És ugye ezt ugye addig lehet megcsinálni, ameddig a többség beáll a sorba, mert ha tudunk ilyen országot is, ahol mindenki a másik sorba próbál bemenni, akkor egy idő után annak sincs értelme. Addig lehet megtörni a szabályokat és más csinálni, amíg a többiek megtartják az egyébként saját maguk által alkotott közös szabályokat.
Igen, ez egyébként ez egy politikában, meg akár közlekedés szervezésben, nagyon sok területen ez egy kifejezetten érdekes kérdés, hogy a szabályokat megkerülő egy darab egyéni aktor viselkedése, amíg nem válik rendszer szintűvé, addig a rendszer le tudja kezelni. Addig a rendszerek tolerálni tudják az ilyeneket. De hát nem véletlen. Ugye mindenki, akinek van KRESZ vizsgája, vagy jogosítványa, megtanulta például a bizalmi elvet. Igen. Ugye a bizalmi elv lényege, hogy te betartod, tartsd be a szabályokat, annak tudatában, hogy a többiek is betartják a szabályokat.
Magyarul ne állj meg az utca sarkon, hogyha már a bejövő utcában stopptábla van, és nézd be, igen, mert tételez fel,
ha látod, hogy
az
zöld a lámpa, akkor merjél rajta áthadni. Mert hogyha előbb-utóbb ez a bizalmi elv megtörik, akkor mindenki megáll a zöld lámpánál, akkor megáll a forgalom, és nem működik a rendszer. Ugye nagyon sokan emelnek kritikát a magyar kormány működésével szemben ezen az alapon. Itt én nem tudom még, hogy ez, tehát még nem látszik az, hogy ez tömegessé válna, de az biztos, hogyha ez a magatartás nagyon sokáig bármilyen megtorlás nélkül marad, akkor egyre több és több tagállami vezetésnél merülhet föl az ötlet, hogy ilyesmit érdemes csinálni. És éppen ezért volt nagyon fontos, akár a jogállamisági eljárás esetében is, hogy bizonyos ellenintézkedéseket lehet ilyenkor tenni. Mert ebből a többi tagállam, ha más nem, de a többi tagállamnál az jön le, hogy ezt nem biztos, hogy megéri csinálni.
Igen, bár hogyha ezt a hasonlatot szoktuk mondani, hogy egy klubba belépsz, ott vannak szabályok, szóval nem azért léptél be, hogy megsérsd a szabályokat. Értem, hogy lesz helyi választás, meg ézéskor mást kell mutatni. Tehát
ez egy nagyon jó példa, mert kihívás. Tovább gondoljuk, akkor mondjuk egy szereplőnek a domestifikálásához hozzátartozik, hogy beengedjük a klubba, és elviseljük, hogy ott van még akkor is, hogyha néha egy kicsit bunkó. Mert hogy majd megtanulja. Ugye a kérdés az, hogy meddig tart. Hogy meddig tart a tanulási folyamat, és meddig tart a toleranciája a klubtagoknak. nem akarok most ilyen akár filmélményekre építkezni, komédiákra, hogy ezek hol, milyen filmekben, mikor jelentek meg, ez egy létező folyamat, nyilván nemzetközi politikában is.
És ugye itt az bonyolítja a képet, hogy azért van egy olyan érzetünk, hogy mindaz, amit ez az orbánista politika csinál az Európai Unióban, most aztán ezzel a külön frakcióval különösen, hogy ez egy ilyen Putyin érdekébe történik. Ami nem azt jelenti feltétlenül, hogy Putyin fizeti, vagy a Kreml fizeti őket, de hogy valami érdek összeesését azért látszik, ez egy könnyedén megkockáztatható kijelentés.
Igen, de ez a politikára általában igaz, hogy a politikában különböző folyamatok zajlanak, okos politikai aktorok minden folyamatban meg tudják találni a saját érdeküket. Márpedig Putyinról lehet sok rosszat mondani, meg az ő politikájáról, de azt, hogy ostoba lenne, azt nem. Szerintem. Nem értek egyet vele, és nagyon utálom, amit csinál, de azt nem lehet mondani, hát azért professzionálisan gyakorolja a befolyást, igen, pénzzel pártokat, ráadásul a legfinomabb, amikor bizonyos, még emlékszünk a franciaországi kor előző választásoknál, amikor Franciaországra, a Le Penékhez pont Magyarországon keresztül folyt orosz pénz. Tehát ez egy létező dolog. Mindazonáltal a önálló frakció alapítás, abban azért van egy nagyon-nagyon nagy adag önérdek is Orbán Viktor számára és a Fidesz számára természetesen, hiszen jó dolog európai parlamenti képviselőnek lenni, azért még jobb, hogyha nem kell csinálni semmit, de az egy kicsit unalmassá válik egy idő után. Tehát az, hogyha egy európai parlamenti képviselő nem tartozik semmilyen frakcióhoz, akkor a legtöbb dologból kimarad. Tehát ebből a szempontból, ideológiától mindentől teljesen függetlenül, az egy teljesen legitim önérdek, hogy valaki olyan valamilyen frakcióhoz akar tartozni. Az direkt nem mondom, hogy saját frakció, mert ez a mostani patrióták valami, az a mostani formájában, ahogy látjuk, ez minden csak nem Orbán Viktor frakciója.
Nem, ez inkább Le Pen frakciója.
Hát most már Le Pen frakciója, igen. Azt gondolom, hogy mindig számít az, hogy hány embered van.
Hát igen. Szóval mikor az Európai Unió elkezdett kialakulni, meg mi volt először, az a szén és acél közösség, de mégis abból alakult ki a háború után, ez az Adenauer, Schumann, De Gaulle korszak volt, hogy a pusztító háborúk, az első és második világháború után valahogy meg kell egyezni, figyelni kell egymásra, meg kell egyezni, tehát a megegyezés egy közös, mindenkinek fontos érdekben meg kell egyezni, és ez aztán megmaradt, csak aztán az a 10, ugye, 10 mondjuk keleti ország, vagy nagyrészt keleti, vagy posztszovjet ország, nem volt mind a 10 posztszovjet, de mindegy, de az aztán ezt nagyon átrendezte, és ez már el is felejtődött ez a dolog, miközben azt hányszor mondjuk el, hogy az, hogy évszázadokig Európa életét a német, francia, a brit, ráadásul szembenállás határozta meg, ugye ez most már szóba se kerül. Tehát ez most már ez nincs, tehát ott megoldott egy konfliktust, itt van egy más típusú keletkezett
konfliktus. Ha történelemileg akarjuk látni ezt a folyamatot, ami mindig hasznos, akkor azért arra érdemes fölírni a figyelmet, hogy hát már akkor is azért Adenauer meg De Gaulle között hatalmas különbségek voltak abban, hogy ők mit gondolnak erről az egész európai együttműködési történetről, és azt sem szabad elfelejteni, hogy azért az ambíciók azok hajlamosak menet közben változni. Tehát az említett szén és acélközösség, ez tényleg, én ezt szoktam mondani, hogy ez semmi másról nem szólt, mint megnyugtatásról. Ugye az európai szén és acélközösség létrehozása azért volt rettenetesen fontos az európai történelemben, mert ez volt az a szervezet, ez volt az együttműködési struktúra, ami végre elhitette a franciákkal, hogy a németeknek nem eleve elrendelt célja és szent missziója, hogy állandóan a szent francia anyaföldet szaggassák föl az általuk gyártott Panzerkampfwagenekkel. Tehát az európai szén és acél között, és emiatt nem kell attól félnie Franciaországnak, hogy ez lesz a német éjjel-nappali cél állandóan, és nem kell követelni Elzász és Lotaringia után a Ruhrvidéket, meg a Szárvidéket is maguknak. Ugye nagyon sokáig a post-második világháborús időszakban a franciák, nem azt mondom, hogy a szovjet oldalon voltak, de például mind az amerikai, mind az összeurópai külpolitikai érdek szempontjából egészségtelen közelséget ápoltak a sztálini Szovjetunióval azért, mert ők még mindig a németektől féltek a legjobban. Miközben az amerikaiak, amikor kalkuláltak egy harmadik világháború lehetőségével, akkor folyamatosan azt mondogatták mindenkinek, beleértve a franciákat is, hogy ha Sztálin jönne tovább, akkor a németekre szükségünk van. Nektek is, mert hogyha nem azt akarjátok, hogy Párizs külvárosában legyen a frontvonal, hanem Frankfurt magasságában, akkor a németek kellenek. És azért, hogy a franciák egy kicsit megnyugodjanak, ezért lett létrehozva a szén és acélközösség, aminek az volt a lényege, hogy a németektől nem kell elvenni a Ruhrvidéket, meg a Saarvidéket az összes szénbányával, meg acélkapacitással, mert a Montán Unió keretében bármennyi szenet és bármennyi acélt megvehettek a németektől, és ti is építhettek harckocsit, ha ez a mániátok. És a németek ugye próbálták meggyőzni a franciákat, hogy higgyétek el, hogy már nem az a német deutsches folklór, hogy mit titeket állandóan lerohanjunk, de a franciák ezt nem voltak hajlandók elhinni. De ezzel megnyugtatta egymást a két dolog, hogy a franciák ehhez a stratégiai erőforráshoz hozzáférhetnek. Ugye egyetlen kérése volt annak idején a francia diplomáciának, hogy ennek az egésznek legyen az élén egy nagyon genyó szervezet, már bocsánat a kifejezésre, erős hatalmi jogosítványokkal, meg kontrolljogosítványokkal, aminek legalább az első elnöke legyen francia, ez létre is jött, úgy hívták, a neve is borzalmas volt, úgy hívták, hogy Főhatóság, ma ezt a szervezetet úgy ismerjük, hogy Európai Bizottság. Igen. Tehát az Európai Bizottság ma, amikor kekeckedik a tagállamokkal, ez egyik dolga, akkor nem azért csinálja, mert bántani akarja a szuverenitást, meg bántani akarja a szuverén tagállamokat, hanem azért, mert ez az ő történelmi öröksége, hogy ennek a struktúrának az egybentartásának elemi garanciája az, hogy mindenki betartja a szabályokat. A kötelezettségszegési eljárásoknak a történelmi múltja ez. Ezért van.
Hát igen, ugye Európát már római birodalom idejét is, de lesz az korábban is folyamatos háborúk szabadták.
Valaki mindig integrálni mindig akarta valahogy. És bocsánat, befejezem a gondolatot, hogy ez ugye a szén és acélközösség az egy nagyon szűk ambíció szinttel meghatározott valami volt. De ugye mondtam, hogy az ambíciószintek változnak, ez a kelet-európai csatlakozás előtt évtizedeken keresztül is amúgy egy látható folyamat volt, és valahol a politika természetéből fakad, hogy ahol megindul egy együttműködés, az előbb-utóbb elkezd kiterjedni másra is. De ez nem mindig, szerintem, ez nem mindig egy tudatos politikai tervezett folyamat, hanem gyakran egymást követik a különböző események, amikre a rendszer folyamatosan kell, hogy reagáljon, és ennek a reakciónak a része, hogy adott esetben olyan megoldások jönnek ki, amik egy megerősített együttműködést, egy újabb közös együttműködést alakítanak ki. Mondok egy nagyon konkrét példát nagyon gyorsan. Még a kezdetén, amikor az Európai Gazdasági Közösség létrejött, ugye a szén és acélközösség mintájára, ott például szó sem volt, ötlet szintjén sem jelent meg az, hogy fogyasztóvédelemmel kéne foglalkozni. Igen. De abban a pillanatban, hogy konkrét üggyel összefüggésben az egyik tagállam fölhívta a saját fogyasztóvédelmi szabályait azért, hogy kizárhasson a piacáról egy másik tagállamot, abban a pillanatban, vagy egy másik tagállami terméket, vagy előállító gyártót, akkor abban a pillanatban világos lett mindenki számára, aki ezt a rendszert működtette, hogy hát itt egy ilyen eszközzel próbálja az egyik tagállam tönkretenni az egyik belső szabadságot, belső vívmányt, na és akkor jött az ötlet, hogy akkor a fogyasztóvédelmet lehet, hogy közösen kéne csinálni. Tehát ezek a folyamatok, ezek maguktól majdnem automatikusan zajlanak.
És szerintem van benne egy történelmi szükségszerűség is, mondjuk leegyszerűsítő a méretgazdaságosság.
Így van.
Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy Európa maradjon versenyképes, de hát még az olyan nagy gazdaságok, mint a francia, a német, ugye a brit most már kiesett ebből valamiképpen, de hát még mindig kicsik, és megközben felnőtt Kína, amivel nem kellett még, nem tudom én, pár évtizeddel ezelőtt számolni, hát az Egyesült Államok azért mindig ott volt, India azért látjuk, hogy feljön, a csendes óceáni térség.
Hát de hogyha... vannak ezek a szörnyetegek, már és ezt mondom, de sokaknak ez nem esik le, de közös mezőgazdasági politika meg egyéb tekintetében, ott van Brazília például. Szóval az a baj, hogy ez a másik dolog, hogy a világgazdaság, van ez a dal, ez a Baby It's Cold Outside. Tehát a világgazdaság az nem tisztességes úriemberek játéka mindig. Tehát olyan potenciális ijesztő szereplők, mint Kína, Egyesült Államok, és senki nem játszik tisztán. Mindenki valami erőpolitikával játszik, amivel nagyon nehéz helyzetben van. Még egy Franciaország sem nagyon tudna ebben a piacon úgy magától működni. Hát most tessék elképzelni Magyarországon. Hát nem véletlen, hogy a szerencsétlen britek a Brexit óta vergődnek. Tehát egy nagyon kemény ez a környezet itt, hogyha együtt összetart ez a néhány, ez a jó sok tagállam, ez egy nagy, tehát az Európai Unió együtt egy jelentős gazdasági blokk. jelentős gazdasági erővel. Ez itt tényleg világvezető erő ebből a szempontból. Együtt, külön-külön az egyes államok, nem? És ott van mondjuk Brazília cukor tekintetében. Ez egy horror, ami háború a kereskedelmi világszervezet keretében zajlik állandóan, és tényleg sok más termék esetében Kína, ott van az amerikai agrobiznisz, tehát itt egy nagyon csúnya világ van odakint, amiben az egyes uniós tagállamok önmagukban nem biztos eredményesek tudnának lenni. Még akkor sem, hogyha egyébként mi hosszasan magyarázunk magyarok itthon magunknak arról, hogy a ez a Magyarországon világhírű magyar borok és igen, minden más, aminek megvan az oka, hogy a magyar borok nem hasítanak annyira a világpiacon, mint amennyire szóval gondoljuk, vagy szeretnénk, és nem a borokban van a hiba, nem, milliós egymás oka van, de a lényeg az, hogy ebben a piacon az egyes, még a nagy tagállamok is önmagában nagyon kiszolgáltatottak.
Hát igen, egyrészt van ez a kifelé való dolog, másrészt az egységes piac, a tőke és a munkaerő szabad áramlása, bár azokkal a megszorításokkal, amelyekkel vannak, nyilván egy csomó lehetőséget teremt, és aztán megint ebben a egészen más fejlettségű keleti országok csatlakozása másképp működött, persze, bár Spanyolország és Portugália vagy Görögország csatlakozásával azért volt arra már példa, hogy nagyon más fejlettségű országok lesznek. Igen, nyugatról könnyebb volt beruházni, viszont cserébe nem Trabanttal jársz ma már, igen, hanem egy fokozattal jobb
autóval. De érdemes hozzátenni például, hogy mennyire igaz ez, mennyire így van. Sokan nem tudják, meg amikor mondtam valahol, akkor valaki csúnyán elhajtott engem ide, hogy hülyeség, de attól még így van. Kohéziós alapok. Szokás elfelejteni, hogy a kohéziós alapokat nem Kelet-Európa, meg Közép-Európa fölzárkóztatására találták ki annak idén, nem Portugália. Ahol persze volt egy lemaradottság, és hogyha valaki mondjuk a Vacak Szálló című sorozatra gondol, akkor ki volt imádom ott ugye a migráns munkavállaló?
A portugál portás.
Manuel. Akivel csak a baj volt, igen, és mit tudom én. És ugye a brit nyugdíjasok hova is járnak tömegével nyugdíjaskodni? Portugáliában.
Szóval
volt egy leszakadtság már akkor is, ami még akkor is mindenki tudta, hogy ez van, de ez messze nem volt akkora, mint az a strukturális és sok szempontból más leszakadtság, ami Közép- és Kelet-Európát jelenti. És igazából aztán persze ez újra strukturálta a kohéziós alapok jelentőségét is az Európai Unión belül, de alapvetően a tény az, és a helyzet az, hogy még mindig egy olyan intézményi és szervezeti rendszer próbál valahogy ebben a dologban működni, amit nem feltétlenül erre terveztek. Persze a csatlakozás előtt, a kelet-európai, közép-kelet-európai csatlakozás előtt azért elkezdtek újra tervezni, újra építeni, átgondolni, stb. Voltak ilyenek, de összességében tényleg egy akkora sokkot jelentett a rendszernek ez a nagy csatlakozás, és ez akkor is nagy sok lett volna, hogyha itt baromi gazdag országok lesznek tagjai, mert 10 plusz állama a 15-höz képest, ez mindig sok. És nagyon sok szempontból, ugye ez azért is volt érdekes, meg ez egy másik érdekes szempont, hogy mi megéljük ezt Közép-Kelet-Európában. Az összes reményünk, illúziónk, majd csalódásunk a mostani folyamatokban benne van. Mert jó, persze, akkor a magyar kormány elmondta, hogy bárki csinálhat Bécsben kávézót, és ez így is van, csak éppen a magyar politikumnak, meg a magyar közvéleménynek nem az volt a vezető ambíció szintje, hogy ő kávézót csináljon Bécsben. Nyilván volt, aki csinált kávézót Bécsben.
De tehet ajánlatokat mondjuk az ÖMV fölvásárlására.
Nagyon sok mindent csinálhatni, a magyar, átlag magyar választó is szívesen csinált volna cukrászdát Bécsben, csak nem volt rá lehet. És volt, aki csinált.
De Pesten se csinált.
Volt, aki csinált, sajnos a magyar választók nagy része inkább pincérnek ment ki a bécsi cukrászdába, de az a szomorú valahol is tény, hogy az ő élet helyzetében ez egy jelentős javulás volt már akkor is.
Igen, hát nyilván az Európai Uniós csatlakozás környékén nem a jogállamra gondoltunk a legtöbben, vagy gondoltak a legtöbben, hanem arra, hogy a Rákóczi út olyan lesz rövidesen, mint a Mária Hilfestrasse. Azt most meg már még annyira se olyan.
Erre szerintem erre így, különösen az EU csatlakozáskor senki nem gondolt, tehát maguk az EU tagállamok sem, az Európai Uniós intézmények sem. Ezért érdemes lehet megjegyezni, mert itt is vannak ilyen félreértések. Már akkor is azért volt gondolkodás az Európai Unión belül a jogállamiságról, meg a jogállamiság kérdéseiről, és talán érdemes lehet megjegyezni, hogy ezekben a gondolkodásokban annak idején Magyarországon az egyik legaktívabb gondolkodó volt. Tehát, hogy legyen egy uniós jogállamisági eljárás és minden más, annak egészen az Orbán kormány hivatalba lépéséig, meg utána egy-két évig, Magyarország volt az egyik legerősebb felhajtója. Tehát ezt mi nyomtuk a legjobban, és miért? A válasz nagyon egyszerű. A határon túli magyarok jogainak biztosíthatósága érdekében. 10-ben jött az Orbán, 2/3, nekiálltak széttörni az alkotmányos rendszert, minden mást is, és hirtelen a jogállamisági kritikáknak ők lettek a címzettjei. Na úgy engedték el a fenébe, mintha nem is lett volna. Tehát jogállamiság akkor is még előtte is kérdés volt, fontos kérdés volt, csak mivel nem Magyarország volt a célpont, ezért Magyarországon viszonylag kevesen foglalkoztak vele, belértve a sajtót is, hát senkit nem érdekelt, de amikor Rui Tavares, hogyha még valakinek mond valamit ez a név, 13-14 magasságából, Rui Tavares letett az asztalra egy jelentés, meg ilyen gondolkodást, abban azért nem csak az elmúlt két évnek az eredményei voltak benne. Csak az a baj, hogy a magyar állam szempontjából ez a téma ellenséggé vált a magyar kormány miatt, innentől kezdve ebben mi már nem vagyunk benne.
Latman Tamás a vendégünk, hogy beszéltünk erről, és nyilván ez egy nehezen megfogalmazható dolog, hogy van-e a politikának moralitása vagy erkölcse, de hát azért mégis valami lehet ezt céloknak nevezni, vagy valami azért feltételezhető, nem azért, mert a politikusok jó emberek, vagy erkölcsi emberek, hanem mert a választók azért valamiképpen mégis számon kérnek bizonyos dolgokat. Na most látszik, hogy a keleti tagállamokban, vagy az új tagállamokban, bár ezek se egyformák, ez nem feltétlenül van így. Tehát a társadalmat nem zavarja, és ezek a dolgok szerintem összefüggnek, hogy lerohad a közegészségügy és a közoktatás, mondjuk, miközben elképesztő vagyonok keletkeznek állami pénzekből, vagy európai uniós típusú pénzekből. Lehet, hogy egy nyugati politikus nem gondolkozhatott így, lehet, hogy ő is szívesen adott volna a vejének néhány százmilliárd forintot vagy eurót, de hát érezte, hogy ezt nem teheti meg itt, meg megteheti. Tehát egy teljesen más gondolkodásmód került bele a dolgba, amit láthatóan ez az egész intézményrendszer azóta is így bután néz, és talán azt mondta az előbb, hogy hát úgy próbáljuk elviselni a klubba azt is, aki bütös és fölteszi a lábát az asztalra.
Csak ugye mindennek van egy vége. És például a jogállamisági eljárás, a kondicionalitási eljárás nagyon világossá tette azt, hogy ennek, már önmagában ennek a megteremtése, a politikai igény, hogy legyen ilyen, az már egy nagyon erős jelzés volt arra, hogy ennek a folyamatnak Magyarország elérte a végét. Ugye a kondicionalitási, vagy úgynevezett jogállamisági eljárással kapcsolatban is a közvéleményben vannak téves elképzelések. Én meg nagy előszeretettel vagyok gonosz, hogy ezeket kicsit rongálom. De ez nem arról szól a kondicionalitási eljárás, a jogállamisági eljárás. Ez nem arról szól, hogy nekünk jó legyen, meg Magyarországon, vagy bárhol demokrácia legyen. Le van tojva a demokrácia ebből a szempontból politikailag. A kondicionalitási eljárás lényege, hogy biztosítható legyen, hogy ahol ész nélkül lopják a pénzt, oda ne kelljen pénzt adni. Pont erről szól. Hogyha Magyarországon itt mindent lehet, odaadja a politikus a feleségének a holland adófizető pénzét, akkor a holland adófizető dühös lesz, attól a holland politikus dühös lesz, hogy általában ez a dühhez úgy terjed egy rendszerben. És akkor Hollandia lehet, hogy azt fogja mondani egy idő után, hogy kedves Európai Unió, tök jó az együttműködés, de én Magyarországnak nem akarok pénzt adni. Tehát legyen lehetőség arra, hogy Hollandia mondhassa, hogy nem ad Magyarországnak pénzt. Na, ez a jogállamisági eljárás. Tehát a bizottságot rugdossa miatt a kormány állandó, nagyon fontos, hogy a tanács persze dönt. És a tanácsban ott ül az illetékes holland miniszter, aki ebben dönt. Tehát a jogállamisági eljárás annak a jele már az, hogy ezt 2018-ban a bizottság ezt előkészítette és letette az Európai Parlament meg a tanács asztalára. Ezt sokan elfelejtik, vagy nem tudják, hogy ez már 18-ban lényegében kész volt, csak utána a tanács kicsit ott elmolyolgatott rajta, meg a parlament beleokoskodott, és ettől egy sokkal gyengébb jogszabály született a végén, plusz elment másfél év, plusz valamelyik űrült kitalálta, hogy milyen jó ötlet lesz összekötni a 7 éves költségvetéssel, amit amikor Orbán Viktor meglátta, szerintem a kopesgőt bontott, hogy ezek nem lehetnek ennyire hülyék, de ezek ennyire hülyék, mert ezek után a 7 éves...
gondolkozik.
Nem, ebből azt mondom, neki volt igaza, az a szomorú. Tehát a 7 éves az mai napig indokolatlannak látom. Az akkora politikai baklövés, hogy a 7 éves költségvetés konszenzusos, ott lehet vétózni. Az uniós jogállamisági eljárás létrehozásáról szóló rendelet, az minőség, tehát többséges, abban nem volt. Annyit kellett csak csinálni 2020 nyarán, amikor mentek a 7 éves költségvetés tárgyalások, és ez történt. Orbán Viktor odament, megmondta a többi miniszterelnöknek, hogy na, ugye tudjátok, hogy amíg ez a jogállamisági eljárásos dolog ötlet van, addig 7 éves költségvetés nincs. És ugye beállt mellé Lengyelország, mert ők is tudták, hogy ez előbb-utóbb rájuk fog kinézni. Tehát ez a hogy a Ford Fairlane című filmnek a végén van az a jelenet, hogy tedd el a fegyvert, álljál ki, mint igazi férfi, és akkor a gonosz elteszi a fegyvert, a Ford meg lelövi, hogy köszi, hogy ilyen hülye voltál. Tehát ez ugyanez, hogy ezt nem tudom, hogy ki volt az őrült, ahogy kitalálta, de nagyon nagy szívességet tett Orbán Viktornak. A lényeg az, hogy ez nagyon nehéz volt akkor 20-ban az Európai Tanácsban, amikor több fordulóban mentek a viták a 7 éves költségvetésről. Ezt tipikusan olyanról mondtam, hogy az informális döntést meghozzák a nagyfőnökök, de aztán a pénzügyi tanács kell, hogy elfogadja a 7 éves költségvetést konszenzusos, tehát egyhangúsági szavazással. És ott is az volt, hogy le kellett küzdeni azt a problémát, amit valami őrült beletett a rendszerbe azzal, hogy milyen jó ötlet összekötni a jogállamisági eljárást a 7 éves költségvetéssel, nem volt az. De itt is az történik, és bocsánat, ott is egy politikai alkú született. A másik, amit sokan szeretnek elfelejteni, hogy az Európai Unió azért politikai alkukkal működik. Mi volt a politikai alkú? Aminek eredményeképpen Orbán Viktornak a 22-es országgyűlési választási kampány időszakban nem kellett a jogállamisági eljárással foglalkoznia. Ursula von der Leyen bizottsági elnökként megígérte neki, hogy rendben Viktor, oké, ha most ezt a vétót elengeded, akkor én megígérem neked, hogy a választási kampány időszakban nem fogjuk elindítani ezt az eljárást. Ugye formálisan ezt a bizottság kezdeményezi. És erre megvolt egy jogszabályi lehetőség, mert ugye a jogállamiságról szóló rendelet az úgy írja, azt írja elő helyesen, hogy a bizottságnak mérlegelnie kell a helyzetet, mielőtt eldönti, hogy megindítja. Itt van a bizottságnak egy mérlegelési jogköre. Persze az Európai Parlament hülyét kapott, erre lehet és emlékezni. Fenyegették perrel a bizottságot, majd be is perelték a bizottságot, ami keresetet aztán néhány hónap után szégyenszemre visszavontak, mert hát rájöttek, hogy egyrészt el fogják veszíteni, másrészt meg a bizottság mondta, hogy úgy meg fogom indítani, nyugalom. És akkor a parlament is azt mondta, hogy jó, tényleg hagyjuk. Tehát ez is politika volt nyakig. Nincs ezzel baj, mert ez egy politikai rendszer, a politikai rendszerben pedig politikai megoldások szoktak születni, még mindig jobb, mint a diktatórikus rendszerek, rögzítsük nagyon gyorsan, de ezek néha olyan összefüggéseket rajzolnak föl, amiket nem mindig mindenki, nem mindig minden politikai szereplő lát egyszerre.
Hát, vagy nem is akarja egyszerre lépni, az a párt részérdekek, és akkor miért ne lehetne ezek?
Persze, az európai parlamenti képviselők egy jelentős része, és akkor most, ha már elkezdtem népszerűtlen lenni, akkor fejezzük is be. Tehát az európai parlamenti képviselők jelentős része, belérte ebbe szigorúan az ellenzékieket is, körülbelül ugyanolyan leegyszerűsített üzenetekkel szórakoztatja a magyar választókat, mint a kormánypártiak. Amikkel egy baj van, hogy általában nem igazak. Nagyon jól hangzanak, de nem igazak. Mondom, ez megint, ez politika, ez így működik. Ugye a komplex politikai kérdésekből mindig mindenki megpróbál ilyen egyszerűsített politikai üzeneteket gyártani, mert azok mennek a médiában.
Ez a tömegdemokráciának ez az ára.
Így van.
Nem, mint az elit demokrácia nagyon jól működött
volna. És nincs ezzel baj. Igen, lehet mondani, hogy elitista vagyok, mert nekem ez nem tetszik, és akkor visszatérhetünk arra, hogy van-e moralitás a politikába, ahol nekem van egy véleményem, ami nagyjából senkit nem érdekel. Szerintem kell, hogy legyen.
Hát kell, hogy legyen. Na de van is, tehát nagyon
igen.
Amit persze lehet érdekeknek nevezni, meg sok mindennek, de hát amiről beszéltünk pont a Szén és Acélunionál, az, hogy legyen béke. Ez egy elég szép erkölcsi cél, vagy nem az is tudom minek.
Nyugodjatok nevezni. Már meg, ketten, németek, francia, nyugi legyen.
Vagy legyen hatékony, vagy ne szolgáltassuk ki az orosz és a feltörekvő kínai birodalomnak az Európai Uniót. Tehát ezek mindegy, hogy nevezzük, de hát ezek logikus dolgok.
Most mondtál egy nagyon fontos dolgot, és ezt érdemes tovább gondolni, na persze nem csak nekünk, ne szolgáltassuk ki az Európai Uniót. Azért legyünk őszinték, az Európai Unió bizonyos mértékig azért még mindig egy ilyen embrionális állapotban lévő projekt. Ezt maga az Európai Unió fogja a leghangosabban letagadni, ha ezt mondjuk. De igazából ugye egy olyan projekt, ami nem állam, több mint egy nemzetközi szervezet, de még nem állam. Nem tudjuk, hogy lesz-e valaha állam. Megoszlanak a vélemények, hogy akarjuk-e, hogy az legyen. De az biztos, hogy a jelenlegi állapotában sérülékeny, nagyon kitett mindenféle dolgoknak, mert külpolitikai területen például a bénakacsa. Tehát úgy, hogy folyamatosan minden ugye konszenzus kényszeres, ami külpolitika, ami azért van, mert ez nem egy állam, emiatt viszont intenzíven kitett mindenféle külső támadásnak, és amit korábban említettél, hogy az orosz politika hogyan befolyásol proxy pártokon keresztül, hát ez, hogy most Franciaországban fönnállt a veszélye, hogy a Le Pen-féle alakulat kormány pozícióba fog kerülni, az nagyon komoly vitákat, meg aggodalmakat keltett sok helyen.
Joggal.
Mert hát anyagig vannak az orosz pénzben. És itt az a kérdés, hogy mennyire akarunk képmutatóak lenni, mert mindig minden államnak a politikája, különösen, hogyha kisebb államról van szó, ami Franciaország esetében eddig nem volt jellemző, de mindig minden államnak a politikájában valamilyen formájú külföldi pénz azért meg szokott jelenni. Ha más nem feltétlenül közvetlen transfer formájában, de bocsánatot kérek, amikor Vlagyimir Putyin jót tesz Orbán Viktornak, hogy cserébe az azt mondhatja, hogy olcsón vesszük a gázt, és mi nem fagyunk meg, akkor az nem idegen pénz a Fideszben? Nem feltétlenül pénz formában, de ott is megjelenik valamiféle külföldi hatás, amit lehet, hogy csak propaganda előny, mert még annak is gyenge, de ott van. Tehát ez a rendszerben ott van mindig.
Hát, szerintem rengeteg ilyen lehet benne.
Persze
meg hát igen, az Európai Unió mégis valami egységet próbál mutatni, és ennek vannak fokozatai, amiről most már nem lesz időnk beszélni, de hát például megjelenik a közös pénz, megjelenik a valamiféle közös bírósági szisztéma, közös mezőgazdasági politika, Magyarország éppen nem szavaz ellene, akkor közös környezetvédelmi politika. Tehát nyilván egy csomó dologban megmaradnak, illetve létrejön egy új hatalmi, vagy létrejött egy új hatalmi központ, ami nyilván a helyi kiskirályoknak rossz, mert ha nincs saját pénzed, akkor nem tudod ellopni a árfolyam különbségből adódó nyereséget.
Például az Európai Unió szintjén megjelenő nagyon fontos szabályok, átláthatóság, transzparencia tekintetében, politikai lobby, minden más. Itt olyan szigorú átláthatósági és egyéb szabályok vannak, amiket jelenleg még a tagállami szabályok, most nem csak a magyar bármelyik, nagyon óckodik, hogy átvegyen, vagy megfelelően alkalmazzon. Tehát, ha valakit ez érdekel, keressen az Európai Unió honlapjain például az átláthatósági nyilvántartásra. Nem azt mondom, hogy a csodát fogja benne megtalálni, de bármire rá lehet keresni, aminek bármi köze van az Európai Unió működéséhez, a lobby tekintetében például, és azt fogja látni, hogy olyan mennyiségű információt zúdít rá a rendszer az átláthatóság érdekében, amitől lehet, hogy egy tagállami rendszerek hülyét kapnának, hogy ott meg lehet nézni, hogy milyen lobbista hány órát töltött beszélgetéssel az Európai Bizottság melyik vezetőjével. Szóval ezek fontos dolgok, ezek nem jönnek át jelenleg még a tagállami szabályokba, mert ezek olyan modern, új, progresszív megoldások, amiket a becsontosodott állami rendszerek nem szeretnének látni működés közben otthon. Tehát ebből a szempontból is egy érdekesség, hogy az Európai Unió, mint egy ilyen mesterséges entitás, amit ráépítenek a tagállamokra, kicsit olyan, mint amikor az Amerikai Egyesült Államok létrejött a 18. század végén. Jött egy rakás okos ember, és a legmodernebb államszervezési ötleteket összegyúrták egy mesterséges államba.
Hát minden állam a maga módján mesterséges, csak elég messzire kell visszamenni az időben. Köszönöm szépen, Lantman Tamás nemzetközi jogásznak, hogy segített eligazodni minket. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Lantai Miklós, Balogh Kármen és a hírszerkesztő Kemény Dániel. A szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Petes Vivien, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra.